A mesterséges megtermékenyítés sikerességét akár az élelmiszerekből származó gombatoxinok is befolyásolhatják. Többek között erre mutat rá a szemmelvesztettem is a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem új tanulmánya. Akivel erről beszélgetünk, a tanulmány első szerzője, dr. Szentirmai Apolka, a szemmelvesztettem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. A legelején hadd dobjam be azt a nagy igazságot, amit általában már ebben a műsorban is egyébként sokszor hallottunk, hogy az vagy, amit megeszel. Oké. Az, hogy most ez a tanulmány napvilágot látott, ez milyen újdonságokat rejt? Szóval mi az, amit eddig nem tudtak, és mi az, ami így a gombatoxinok kapcsán egy újdonságként kezelhető?
Hát két irányból is meg lehet ezt közelíteni, ezt a kérdést. Akkor kezdjük azzal, ami egy általánosan elfogadott és ismert nézet, hogy azért változik az időjárás, globális felmelegedés irányába megyünk, és nagyon sok olyan gomba, illetve kártevő már megjelent a mezőgazdaságban, amik 20-30-40 évvel ezelőtt még egyáltalán nem voltak jelen. Tehát itt van egy nagy érdeklődés ezeknek az irányába, és számos kérdést felvetnek azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most mennyire hat ki az egészségünkre. Nőgyógyászati oldalról, illetve hát humán vonatkozásból pedig eddig még soha senki nem vizsgálta azt, hogy kifejezetten a petesejtet körülvevő tüsző folyadékban ezek a penészgomba fajok által termelt méreganyagok, toxinok megjelennek-e. Nekünk most ezt sikerült bizonyítanunk, hogy az általunk vizsgált gomba toxinok mindegyike detektálható volt a tüsző folyadékban.
Ez már is az elején egy ilyen nagy meglepetés volt legalábbis nekem. Nem az, hogy globális felmelegedés van, hanem az, hogy ez ilyen területeken is érzékelhető. Tehát, hogyha itt érzékelhető a megtermékenyítés során, és itt most mesterséges megtermékenyítésről beszélünk elsősorban, akkor milyen területek jöhetnek még szóba? Tehát magyarul milyen kutatásokat tervezhetnek még a következő időszakban?
Egyelőre most csak azt tudtuk bizonyítani, hogy ezek a toxinok jelen vannak a petesejtet körülvevő folyadékban. Azt tudjuk már állatkísérletekből, in vitro kísérletekből, hogy ezeknek a toxinoknak, illetve ezeknek a származékaiknak vannak biokémiai hatásuk, van amelyiknek steroid hatásuk van, endokrin rendszerre képesek hatni, vannak olyanok, amelyek a sejtet lebontó biokémiai folyamatokba tudnak beavatkozni, akár egy ilyen oxidatív stressznek nevezett folyamatba. De hogy egyelőre most ezek a follikuláris folyadékban hogyan hatnak az ott muszkáló petessejtre, illetve hogy a megtermékenyítésre pontosan ez hogyan hat, azért az most még ez majd a következő néhány évnek a munkája lesz ezt még kiteríteni.
Az minek köszönhető, hogy a mesterséges megtermékenyítésről készült most ez a kutatás?
A mesterséges megtermékenyítésben résztvevő betegeknek, vagy pácienseknek a tüsző folyadékához tudtunk nagyon könnyen hozzáférni. Uh-huh. Azok a nőbetegek, akik ebbe az eljárásba részt vesznek, nekik külsőleg adott hormonokkal egyszerűen több tüszőt is megérlelnek. Egyetlen ciklusban nem csak egy, hanem több, akár 5-6-8 tüsző is érésre kerül, és ebből műtői körülmények között szívják le a folyadékkal együtt a petesejtet. Ilyen szempontból ezeknek a betegeknek a tüsző folyadéka volt könnyen hozzáférhető számunkra, anélkül, hogy ez a kísérletben lévő pacienseknek bármilyen plusz beavatkozással, kényelmetlenséggel, idővel járt volna.
Hány alanyt vontak be ebbe a kutatásba?
25-öt.
Ez elegendő egyébként ahhoz, hogy bármilyen tendenciát vagy következtetést vonjanak?
Arra elég, igen, hogy azt tudjuk mondani, hogy a 25 vizsgált paciensnél 100%-ban megjelentek ezek a gombatoxinok a follikuláris folyadékban, tehát azért ez egy elég beszédes szám. Nyilván az, hogy ezek milyen folyamatokat és hogyan befolyásolnak, arra azért még majd tervezünk további mintavételeket és további pacienseknek a bevonását.
Mennyire vizsgálták ezeket a penészgombatoxinokat? Szóval akár a viselkedésüket, akár azt, hogy mennyi ideig maradnak életben, mi kell ahhoz, hogy életben maradjanak, bármilyen módon ezzel foglalkoztak-e?
A vérben keringő koncentrációjukat néztük, illetve a tüszőben megjelenő koncentrációt néztük, de ezeknek a dinamikája az mindig egy összehasonlító vizsgálatnak az eredménye, de erre vonatkozóan adataink jelen pillanatban azért nem állnak teljesen rendelkedésre.
De akkor, hogy jól értem, akkor azt sem tudjuk, hogy hogyan lehet ellenük védekezni.
Igen, ez mindig felmerül ez a kérdés, mert ez nagyon ijesztőnek hangzik, hogy akkor mérgek úszkálnak a petesejt körül. Az védekezni az nem nálunk kezdődik, nem az egyén szintjén kezdődik. Tehát, hogy ezek a toxinok ugye az élelmiszerrel jutnak döntő többségébe a szervezetünkbe. Egyrészt közvetlen úton a gabonákból, a magvakból, akár a kávéból, másrészt pedig közvetett úton azokon az állati termékek elfogyasztásán keresztül, akik ilyen toxinnal szennyezett takarmánnyal voltak etetve. Na most azért ennek nagyon szigorú, mire az asztalunkra kerül egy élelmiszer, addigra nagyon sok és nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak már meg kell felelnie, ami ugye hát nem azt jelenti, hogy nulla benne a toxinnak az előfordulása, de hogy mindenféleképpen határérték alatt van. Tehát ilyen szempontból ezek biztonságos élelmiszerek, nincs is arra most azért egyértelműen nem tudom azt mondani, hogy és ezek most bármilyen káros folyamatokat biztosan be tudnak indítani, és ez okozza a meddőséget bárkinél is. Most egyelőre ott tartunk, hogy azokon a határértékeken, amivel az élelmiszerben előforduló toxinok az asztalunkra kerülnek, bizony megjelennek a tüszőfolyadékban is, és hogy ott van-e hatásuk, az majd most még a következő vizsgálatoknak az eredménye lesz.
Visszatérve a mikotoxinokra, miben találhatók meg leginkább ezek a mikotoxinok?
Gabonatermékekben, rizsben, kukoricában, gyümölcsökön, magvakon, de kávéban is, és illetve hát ugye az állati termékekben.
Tehát akkor mindenhol?
Gyakorlatilag, igen.
Zöldség, gyümölcs, hús, minden. Igen. Jó, hát akkor visszatérve a kérdésre, hogy ezt hogy lehet elkerülni, sehogy.
Sehogy. De ugye mindig halljuk, hogy azért a népik ezt elég erősen felügyeli, és akkor néha vannak ilyen sajtóhírek, hogy visszahívták az ilyen-olyan terméket, és aki ilyet vásárolt gond nélkül, vigye vissza a boltba, tehát hogy azért ennek...
Ahogy vigyen vissza, vissza kell hányni, vagy nem is tudom ilyenkor, hogy mi a...
Hát igen, nem tudom.
Ha még nem vette meg, nyilván akkor tudja visszavinni.
Nagyon, nagyon komolyan figyelnek. Itt most a kérdés az, hogy ez a tartomány, amit mi még biztonságosnak érzünk, azon az adott esetben, kicsit előre szaladva, de hogy a mi kutatásaink alapján, hogy azon kell leváltoztatni, kell azt az érzékenységi küszöböt lejjebb vinni, hogy még kevesebb legyen a megengedett rész.
Most a peniszgombának egyébként a negatív hatásairól beszélünk, de van olyan, ami viszont pozitív hatású. Azzal foglalkoznak, hogy amikor megjelenik egy ilyen kártékony gomba a szervezetben, hogy mely gombák azok, amik esetleg semlegesítik azokat?
Hát ezen a szinten mi nem foglalkozunk vele. Amik jelen vannak toxinok a tüszőfolyadékban, ott igen, van olyan, amelyikre azt gondoljuk, hogy egyértelműen nincsen negatív hatása, de még az is lehet, hogy pozitív hatással van a petesejt funkciójára.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Dr. Szent Irma Japolkával, a Szemmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.